Kedves gyülekezet, a mai délelőttünkön egy ószövetségi könyvnek az egyik fejezetét szeretném, ha áttekintenénk. Nem kell megírni tőle, nem 100 vers lesz, hanem csak egy rövidebb fejezet, tehát olyan, amit azért tudunk is követni. Ézsajás könyvéből szeretném, ha megkeresnénk az 55. fejezetet. Ez lenne a mai közös gondolkodásunk alapja. Meg fogjátok látni, hogy milyen jól kapcsolódik ahhoz a témához, amit délelőtt tekintettünk át így a Biblia tanulmány során. És nagyon sok olyan tanúsága van, ami mindannyiunk számára aktuális és hasznos. Tehát Ézsajás próféta könyvének az 55. fejezetét tekintjük át ma. Mindösszesen 13 vers. Nem tudom, ki milyen Bibliát használt, 704. oldal az én általam használt Bibliában. Tehát Ézsajás próféta könyvének az 55. fejezetét olvashatjuk, és így olvassuk a Szentírásból. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet, az Úrért, Istenedért és Izrael szentjeért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem is, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újjongva énekelnek, ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus növekedik, és a bogáncs helyett mirtusz növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örökjegyül, amely el nem töröltetik. Nem tudom, ki milyen sűrűn olvassa Ézsajás könyvét, vagy milyen viszonyban van Ézsajás könyvével, bár nem olyan régen Kecskeméten voltam, és egy másik könyvvel kapcsolatban föltettem ezt a kérdést, hogy nem tudom, hogy ezzel a könyvvel milyen viszonyban vagytok. És egyik testvérünk megjegyezte, hogy baráti viszonyban, ugye, ismerjük. Úgyhogy így teszem fel a kérdést, hogy remélem mindenki baráti viszonyban van ezekkel a kijelentésekkel, meg általában a Bibliával is. Ugye az Ószövetséget nem mindig, és nem mindenki olvassa sűrűn, de Ézsajás könyve pontosan egy olyan írás, amit érdemes sűrűn olvasgatnunk, nem véletlenül. Sőt, majd mondhatnám úgy is, hogy joggal nevezik az Ószövetség evangéliumának, bár nem olyan régen emlékeztek rá, egy egész negyedéves tanulmányunk tárgya volt a könyv, néhány évvel ezelőtt, de méltó ez a könyv arra, én azt gondolom, hogy egy-egy fejezetét kiemelve, vagy akár több fejezetet kiemelve együtt foglalkozzunk vele. Ezért gondoltam én is ezt, hogy érdemes ezt így külön, ezt a fejezetet, főleg ugye ezt a részt, mert akik már forgattátok a könyvet, tudjátok, hogy a 40. fejezettől egészen a könyv végéig rengeteg bátorítás. Ez maga az evangélium, amit így szoktunk mondani, hogy Isten gondoskodott arról, hogy akár az akkor élő népnek, akár nekünk ennek mindig legyen aktualitása, és mindig legyen miről gondolkodnunk. Ugye az könyvön belül van ez a három fejezet itt egymás mellett, az 54., 55. és 56., ami egy ilyen kis külön egységet képez, hogy így mondjam, könyvön belül. Isten ebben a három fejezetben is a próféta által megszólítja a népet és bennünket is, És ugye minden fejezetnek külön-külön jelentősége van. Az 54. fejezet az, amikor ugye elénk tárja az Isten Izraelnek a történelmi küldetését, és ugye itt joggal mondhatjuk, hogy nem csak az Ószövetségi Izrael küldetését tárja elénk, hanem a lelki Izrael feladatát is megérthetjük, ezt is magunkévá tehetjük, és a lelki Izrael is megláthatja az Isten szándékait ezekben a kijelentésekben. Tehát ugye a 54. fejezet erről szól, hogy mi a szerepe Izraelnek Isten megváltási tervében, a mindenkori Izraelnek, ugye teszem hozzá megint. És ugye itt világossá teszi azt, hogy amit megértettünk az Istenről és az Istentől, ezeket szükségszerű továbbadnunk, hiszen ez a küldetése a mindenkori Isten népének, hogy amit a saját életünkben megtapasztaltunk, amit látunk, amit az Istenről megértettünk, ezzel megkeressük azokat, akik még erről nem értesültek, és beteljesíthessük azt az isteni várakozást, vagy isteni tervet, hogy mind szélesebb körben az evangélium terjedhessen. Aztán ugye ez a fejezet, amiről mit most együtt gondolkodunk, ez elénk tárja azokat a lehetőséget és azt a kegyelmi hívást, amit ugye ez az üzenet maga tartalmaz. Tehát ebben a fejezetben, amiről majd együtt fogunk gondolkodni, az egyik legcsodálatosabb kegyelmi hívást tárul elénk az Isten profétái, vagy az Isten eszközei, író eszközei, ilyen értelemben, hát nyilván nem szó szerint értem, de azok által, a szent emberek által, akik által az üzenetét közölni akarta nekünk, az egyik legszebb hívás itt ebben a fejezetben fogalmazódik meg. Ugye erről szeretnénk majd részletesebben gondolkodni most együtt, és majd az ezt következő fejezet pedig arról beszél, hogy hogyan valósul meg mindaz, amit itt az előző részekben Isten elénk tárt, a proféta által. Tehát itt lesz majd az, hogy hogyan teljesedik ki maga az evangélium hirdetése, ki rahat ki, milyen eredménye lesz ennek. És itt hangzik el ebben a fejezetben az a híres kijelentés, amit Jézus is beidéz az ő földi szolgálata során, hogy az én atyám háza imádság házának hivatik, mondatik. Itt annyi kiegészítést tesz még a proféta, hogy minden nép számára, és ennek meg lesz a maga külön jelentősége, de erre majd kitérünk a részletes elemzés kapcsán. Tehát így érdemes elképzelnünk, elhelyeznünk ezt a könyvet is, ugye a Bibliánkban, egy pici külön kis egység, ami ezzel a küldetéssel, ennek a tartalmával, a módjával, a gyakorlati megvalósulásával és az eredményeivel foglalkozik. Nem tudom, mennyire ismert előttetek ennek a fejezetnek néhány szakasza, talán a legismertebb az, amit ugye a 8.-9. versekben olvashatunk, és talán én is ezt választanám így kicsit a mai közös gondolkodásunk mottójául. Ugye itt azt olvashatjuk, hogy így szól, és ugye itt nem a próféta szól ilyen értelemben az Isten gondolatait, olyan, mint az Isten szólna hozzánk, Ézsaiás ezt fejezi ki, az Isten gondolatait, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ugye ez a szakasz is nem biztos első olvasatra mindazt a tartalmat magában foglalja, amikor gondolkodunk róla, amit közvetíteni akar. Ugye én sokáig úgy gondolkodtam erről, hogy persze hát az Isten annyival magasabban van, meg ugye annyival magasabb, hogy ugye számunkra egy olyan nehezen felfogható, nehezen megérthető, vagy nehezen elképzelhető közegben, helyen van az Isten, és ugye maga az Isten is erre ráerősít, de az ember elgondolkodik ennek a rövid szakasznak a jelentésén, már így első olvasatra is, akkor is érezzük, hogy ebben sokkal mélyebb tartalom, és pontosan nem azt akarja sugallni nekünk, hogy az Isten mennyire távol van tőlünk, hanem arra akar kitérni, hogy sokszor mi egészen másképp gondolkodunk magáról az Istenről is, az Isten szándékairól is, és ami nekem leginkább meglepetésszerű volt, amikor arra rájöttem, hogy Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi sokszor önmagunkról sem úgy gondolkodunk, vagy a körülöttünk élőkről sem, mint ahogyan az Isten gondolkodik. Tehát ez előre vetíti azt, hogy Isten rögtön leszögezi a számunkra, hogy mi nagyon sokféleképpen gondolkodhatunk Istenről is, a saját életünkről, feladatainkról. Tehát vannak terveink, vannak elképzeléseink, vannak előttünk bizonyos istenképek, hogy így mondjam, vagy akár önképünk is van valamilyen magunkról, és ezt megpróbáljuk valahogy ugye a gondolkodás módunkban elhelyezni. Az Isten arra hívja fel figyelmünket, hogy sokszor mi gyökeresen másképpen gondolkodunk, mint ő. Ugye ez jelenik meg abban, hogy nem a ti gondolataik az én gondolataim. És aztán az Isten arra is kitér, hogy a megvalósítás során is mi sokszor egészen másképp gondolkodunk. Nem a mi utaink az ő utai. Ki fogunk térni majd itt az elemzésben arra, hogy miben nyilvánul ez meg. Egy-két párhuzamot majd fölállítunk itt az ige kapcsán abban, hogy mire is gondol Isten, amikor azt mondja, hogy nem a mi gondolataink az ő gondolatai. Azért azt még megjegyezném, hogy ugye nagyon szép ez a kép, amit mond, hogy amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak, ugye, és ezt én így fordítottam le magamnak, hogy a hétköznapi nyelven is használjuk azt, hogy ég és föld különbség van ugye a két dolog között, hát itt is ezt fogjuk tapasztalni. Az Isten irántunk megnyilvánuló, meg általában a világ iránt megnyilvánuló szándékai, meg a mi elképzeléseink között sokszor ég és föld a különbség, de megérthetjük. Ez a lényeg az egésznek, elmélyedhetünk az Isten gondolataiban, egyre bejebb és bejebb juthatunk, vagy a mélyére áshatunk ezeknek a gondolatoknak, tehát elénk tárja az Isten az ő szándékait, és a Szentlélek által megérthetőek ezek. Említettem nektek, hogy mennyire tévesen gondolkodtam én is sokszor az elején erről a ige szakaszról, tehát hogy azt gondoltam, hogy a távolságot próbálja érzékeltetni, de aztán az ember, hogy forgatja a Bibliát, előbb-utóbb rájön arra, hogy az Istennek nem lehet ez a szándéka ezzel a kijelentéssel, mert egy dologról biztosít bennünket az Isten, de arról nagyon komolyan. Arról, hogy ő a lehető legközelebb van hozzánk. És ha ezen gondolkodtok, akkor két lehetőséget vázol felettünk a Biblia is, ugye? Hol van az Isten az életünkben, hogy így mondjam? Vagy az emberek életében? Mennyire közel? Ugye jó esetben, ha befogadtuk az Isten beszédét, befogadtuk magát az Istent hitáltal, vagy Jézus Krisztust, akkor bennünk él. Tehát ennél közelebb ugye nem lehet. Ha az ember belső világa azonosul az Isten belső világával és értékrendjével, bennünk él az Isten, ez a legközelebbi állapot, a legszorosabb állapot. De talán ennek az érzékeltetésére Jelenések könyvének a 3. fejezetét hívnám segítségül. Ott Jézus pontosan ezt a két lehetőséget vázolja elénk. Vagy vele vagyok, azt mondja, és én velem, és együtt vacsorázunk. Tehát az legszorosabb közösség, a legközelebbi állapot. Vagy hol van Jézus, mit mond? Emlékeztek erre? Vagy az ajtó előtt, ugye? De hát nem fényévekre, nem 100 kilométerekre, 1000 kilométerekre, vagy a szívemben él, a belső világomban él, vagy közvetlenül az ajtó előtt van, tehát ott kopogtat az ajtón. Tehát az Isten érzékelteti velünk, hogy itt is érdemes ezeket a gondolatokat, akár a saját életünkkel, akár mások életével kapcsolatban helyre tenni. Az Isten nem távozott el ilyen értelemben tőlünk, nem került fényévekre tőlünk. Nyilván fizikailag az Isten megközelíthetetlen világosságban lakik, de pont ez a csodálatos benne, hogy azt mondja, hogy én vagy veletek lakom, ha befogadtatok, hogy az a szándékom, hogy veletek lakjak. Tehát nem egy ilyen távolságtartó Istenünk van, hanem aki mindenképpen egy ilyen igazi, élő, szeretetteljes kapcsolatra vágyik velünk, és minden egyes emberrel. Ugye, maga a könyv, és ez a része elénk tárja azt, hogy Isten milyen szándékkal hívta el az ő népét arra, a mindenkori népét, így mondanám. Tehát mindazokat a képviselőit, ha egészen pontosan fogalmazunk, akik befogadták az evangéliumot, akiknek az életében ez változást idézett elő, akik megértették a saját életükben is, hogy küldetésük van mások felé, és ez a fejezet is elénk tárja majd az, hogy ez az isteni hívás, ez mindenkire kiterjed, és kivétel nélkül mindenkinek szól. Van, aki még nem tud róla, van, aki még nem szembesült vele, de a hívásban ilyen értelemben nincs különbség. Ugye eszünkbe juthat ugye Péter apostol felismerése, amikor ő is ugye akkori zsidó nép tagjaként, bár már ugye Jézus Krisztus elhívott apostolaként és ugye a szolgálatában, amikor Cornélius házában szembesül az Isten valódi szándékaival, amikor igazából megérti, hogy a zsidó nép elhívása sem azért történt, hogy legyen egy kiválasztott nép, aki magáénak tud valamilyen szertartásokat, vagy magáénak tud egy Istent, akit birtokolhat, és akinek az áldásait ugye élvezheti, hanem ugye Pál is így kiállt fel, ugye, amikor megérti a szándékokat, hogy bizonyára tudom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden ember kedves ő előtt, aki az ő törvényét befogadja, és az ő törvényét megcselekszi. És ugye ennek a könyvnek a második fejezetében is elénk tárul egy olyan kép, amikor ennek a bizonyos isteni szándéknak a beteljesülését vetíti elénk. Nem keresem most ide, majd ha van időtök, kedvetek, érdemes otthon Ézsaiás könyve a második fejezetének az elejét megkeresni, mert ott állja elénk azt, hogy milyen eredménye lesz annak a munkának, mikor ez tényleg megvalósul. Kicsiben is, a mi életünkben is, és nagyban, amikor majd az Isten tényleg óriási távlatokat tud nyitni, és óriási tömegeket tud megmozgatni az idők végezetén. Ugye a második fejezet arról szól, hogy az akkori elhívott nép, illetve az akkori elhívott nép elé tárt látomás beteljesedéseképpen azt írja a próféta, hogy tömegek jönnek, a pogányok özöne jön Izraelhez, az akkori lelki Izraelhez, vagy a mostani lelki Izraelhez, akik azt mondják, hogy menjünk fel Jeruzsálembe az Úrházához, mert onnan jön ki az Isten beszéde. Tehát olyan értelemben valósul meg ez a küldetés, olyan értelemben lesz látványos, hogy maguk az emberek fogják azt mondani, nyilván nem mindenki, de akit ez megérint, maga fogja mondani azt, hogy mi valami olyasmit tapasztaltunk, olyasmit láttunk, olyasmit értettünk meg, olyasmit hallottunk, ami megmelengette a szívünket és a mi lelkünket közelíti az Istenhez, és menjünk oda, mert ott van az Isten beszéde. És itt is ugye ez fog majd előkerülni, és ugye amikor arról beszélt Jézus Krisztus, hogy a jeruzsálemi templom kapcsán, amit idéztem nektek az 56. fejezet kapcsán, hogy az én atyám háza imádság házának hivatik, és ezért mondtam, hogy érdemes kiemelnünk azt, hogy itt viszont a proféta azt mondja, hogy az egy minden nép számára. Tehát itt érhető tetten azt, hogy ez a küldetés sokkal szélesebb körű annál, mint hogy egy kiváltságos nép élvezzen bizonyos áldásokat. És biztos, hogy nem a földi templomról szól, mert ugye a földi templom nem minden nép számára volt nyitott, annak idején sem. Viszont Jézus, amikor ezt a kijelentést teszi, akkor már ezt ismétli meg, amit elhangzik Ézsajásnál. Isten célja viszont eredetileg is ez lett volna Izrael népével, és velünk is kivétel nélkül, akik befogadjuk az ő gondolatait, beszédét. Ugyanez a cél mindenki számára, az Isten háza lehessen, ugye ez az a közösség. És ugye itt megint csak még előrébb megy a gondolat abban, és ugye az 55. fejezet vége is erről fog majd bizonyságot tenni, hogy az Isten szándék az, hogy ez a munka olyan értelemben legyen teljessé, hogy majd egykor az a közösség áll helyre az Istennel, ami az Édenben tönkrement azáltal, hogy az ember befogadta a bűnre való késztetést, és engedett ennek a késztetésnek. Tehát a helyreállítás megjelenik már itt is, ennek a fejezetnek a végén is, és Jézus is erre hívott fel, hogy az ő szándéka mindig is ez volt, hogy az ember helyzetét helyreállítsa. Azt, amire teremtetett az ember, amire alapból az ember teremtette a teremtéskor, arra a szeretetteljes, boldog közösségre, ami olyan értelemben egy jó értelemben függés, hogy az ember értelmében, az ember szívében tudatosítsa azt, hogy az ördög azon kijelentése vagy kísértése, hogy az ember önmagában meg tud állni, és az önmagában az Isten nincs szüksége, ez nem állja maga helyét. Viszont ha a kapcsolat létrejön, helyrejön, helyreáll, akkor az ember olyan tapasztalatokhoz juthat, olyan megtapasztalásai lehetnek az Istennel szerzett kapcsolatban, amik bemutatják azt, hogy az Isten eredeti szándékai mik voltak. Ha nézzük meg tehát akkor magát a fejezetet. Ugye mondtam nektek, hogy ez egy különleges és nagyon szép kegyelmi hívás az Isten részéről. Így indul ugye az első vers, az 55. fejezetben. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekhez ti is, akiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül, és ingyen bort és tejet. Kiket szólít meg ebben a kijelentésben, ebben az rögtön az első részében a kijelentésnek maga az Isten, az apostolon keresztül, vagy a profétán keresztül? Gyertek mindnyájan, kik szomjúhoztok. Mit is jelent ez a szomjúhozás? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, tisztáznunk ezt, hogy mit is jelent a Biblia szerint ez a bizonyos szomjúhozás. Miért őket szólítja meg legelőször? Ugye amikor valaki szomjúhozik, és ugye nyilván a lelkiértelmű szomjúságról van szó, nem a fizikai szomjúságról, amikor valaki már szomjúhozik, ez mindenképpen annak a bizonyítéka, annak a bizonysága, hogy az emberben valami megindult, valami megmozdult az Isten lelkének a késztetésére. Tehát szó volt itt ugye a Biblia tanulmány második kérdésénél, ha jól emlékszem, ugyanerről a vágyódásról, hogy az ember életében kialakul egy ilyen vágyódás az Isten iránt, amit az Isten szeretne betölteni. Itt is erről van szó, amikor azt mondjuk, hogy valaki már szomjúzik, akkor valamit felismert az életében, valaminek a hiányát ismerte fel az életében, aminek a betöltését nem képes megvalósítani önmagában, amiről viszont az Isten a Bibliában úgy szól, hogy egyedül ő tudja betölteni ezt. Nem tudom, ti is találkoztatok már valószínűleg azzal a szép képpel, egy jópofa kijelentés ez, nem tudom pontosan kitől származik, de valaki egyszer megállapította ezt, hogy az ember szívében van egy istenforma űr, és ugye, amit csak az Isten tölthet be. Ez nagyjából olyan, mint mikor egy puzzle játékot az ember rak ki, hogy nagyon sok hasonló darab van, de csak az az egy dolog illik oda, amit oda kell helyezni. Az Istennel való kapcsolat a teremtettségbe adódóan, és az Isten szándékainak megfelelően is arról szól, hogy minden egyes ember szívében ott van ez a bizonyos vágy. Valahol, mélyen. Aztán, hogy az Isten mit tud ezzel kezdeni, az mindig attól függ, hogy az ember hogyan válaszol azokra a késztetésekre, amit az Isten nekünk ad. De hogy létezik ez minden egyes ember szívében, az egészen bizonyos. Mert az Isten az ő szándékait ezzel is kikívánta fejezni, hogy senkit nem hagy olyan helyzetben, hogy ő egyrészt ne ismerhessen, meg ne vágyódjon valami jobb, valami más, valami teljesebb után. Tehát egyfajta szükségérzet és egyfajta hiányérzet az, amiről a proféta itt ír, hogy aki szomjúhozik. A hívás ugye mindenkinek szól, és ez nagyon fontos dolog. De ugye ezt a hívást még nem mindenki ismerte föl. Ugyanezt, szinte ugyanezt találjuk meg a Biblia utolsó könyvének utolsó fejezetében, majdnem az utolsó versben, Jelenések könyve 22. fejezet 17. versében azt olvashatjuk, hogy aki akarja, jöjjön az életvizet, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Nagyon fontos dologra irányítja rá ez a kijelentés és a figyelmünket. Az embernek az a szerepe ebben az egész folyamatban. És ugye Jézus is kitér erre az Izrael népével kapcsolatos aggodalmai és szomorúsága kapcsán, amikor ugye Máté 23. fejezetében arról beszél, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, és te nem akartad. És ugye itt is erről szól a történet, hogy a lehetőség mindenki ott van. Még az utolsó felhívás is így szól az emberiséghez, a Jelenések könyve végén, aki akarja, jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Nagyon fontos dolog, ezt érdemes figyelnünk rá. De a mi felelősségünk viszont ott van, hogy hogyan akarhatna valaki valamit, amit nem ismer. Tehát valahol meg kell ismernie. Tehát ha én nem ismerek valamit, az nyilván nem fogok vágyakozni utána, mert nincsenek fogalmaim arról, hogy miről is szól az, ami után vágyakoznom lehet és kellene. De az Isten mindenkinek lehetőséget kínál. Mindenkinek lehetőséget kínál arra, hogy elfogadja ezt a bizonyos késztetést, befogadja, és erre válaszként megszülethessen bele, az Isten kiformálhassa bennünk ezt a vágyakozást, és az Isten tovább megy. Nem áll meg ott, hogy egyszerűen csak egy vágyakozást formál ki bennünk, mert gondoljatok bele, hogyha mindig egy folyamatos vágy lenne bennünk, de soha nem lenne betöltve ez a vágyakozás, az ember előbb-utóbb belefáradna, nem? Azt mondaná, hogy hát vágyom, de nem valóság, akkor mi értelme az egésznek? Az Isten itt arról szól, hogy ez egy olyan típusú vágyakozás, amit betölt az Isten. Eszembe jut egy másik ide vonatkozó kijelentés, ugye ha azt mondom nektek, hogy milyen történet van az Új Szövetségben, ami ezzel az élő vízzel kapcsolatos, akkor legtöbbeteknek eszébe jut az, ami nekem eszembe jutott, ugye a Jézus Krisztus beszélgetése a samáriai asszonnyal. És ennek a beszélgetésnek van egy nagyon fontos mondata. Amikor Jézus azt mondja, ugye először próbálja nyilván felismertetni az asszonnyal, hogy mire van igazából szüksége, és elhangzik egy ilyen kijelentés, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki azt mondta néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked inni. És ezt a hármat én itt a kis vázlatomban is aláhúztam. Az első lépése mi ez ennek? Ha tudnád, ki az. Ha az ember tudja, ki az, aki neki az életet kínálja, az igazi életet, hogy te kérted volna, és ugye itt akár is lehet mondani, hogy te kérted volna, tehát itt az embernek fontos szerepe van abban, hogy amit kiemeltünk itt a szombatiskolán, hogy az egész lényével azonosuljon azzal a vágyal, hogy neki arra van szüksége, nem másra, nem egyebekre, arra a kifejezett kapcsolatra van szüksége. És milyen bátorító, hogy Jézus azt mondja, és ő adott volna néked. Tehát Isten azt mondja, hogy betölti, felismerteti, hogy mi a célja az emberetének, ad vágyakozást erre más életre, és be is tölti ezt a vágyakozást. Nagyon fontos dolog, hogy ezt így kell értelmeznünk. Ugye megjelenik itt ebben az első három versben négy dolog, erre majd szeretnék kitérni külön. Ugye itt van szó vízről, van szó borról, tejről és kenyérről, és ugye majd ezt meg kell fejtenünk, hogy egyrészt, hogy miért ezeket hozza elénk a próféta, másrészt mit is akar jelenteni az, hogy itt ennyi mindent elénk tár. De még mielőtt erre rátérnénk. Ugye arról kell mindenképpen szólnunk, hogy ez a szomjúság, ugye beszéltünk arról, hogy valami más után vágyakozik az ember, de mi is ez a bizonyos más, ami után szomjúzik az ember. Talán így is meg lehetne fogalmazni ezt az állapotot, hogy ez szinte azonos azzal a lelki szegénységgel, amiről Jézus Krisztus a hegyi beszédben szól hozzánk. Tehát amikor az ember felismeri a saját helyzetét, mert ugye minden ezzel kezdődik, nem tudom, tapasztaljátok-e, vagy látjátok-e, akár a saját életeteken, akár a többiekén, minden ezzel a felismeréssel kezdődik. Ki vagyok és hol vagyok? Utána jön az, hogy felismerem azt, hogy ki lehetek, hova akar az Isten eljuttatni, de a saját helyzetünk felismerése ebből a szempontból nagyon fontos. Ugye Pál jó néhány levelében kitér erre konkrétan, talán egyet idéznék, ezt sem muszáj kikeresnünk, de ha gondoljátok, érdemes ezen is kicsit majd elmélyedni. Az Efézusi Levél második fejezetében, ott a 11-12. Vers környékén mondja az apostol azt, amikor bátorítja ugye a pogányságot, úgymond az Istent, még nem ismerő embereket, hogy milyen helyzetben voltak, és ott felsorolja, hogy Istentől elidegenedtek voltatok, Izrael közösségétől távolvalók voltatok, Isten nélkül, reménység nélkül, és valahol az embernek ez a felismerés kell, hogy megjelenjen az életében, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok? Miért ebben a helyzetben vagyok? Hogy kerültem ide? Van-e ebből kiút? És ugye ez a felismerés vezet oda, hogy az Isten nem hagyja azokat, akik erre eljutnak, hogy egyáltalán keresik a létezésük okát, vagy a célját, az, hogy ez az értelme az emberi életnek, hogy az ember itt leél 70 évet, 80 évet, akármelyet, ugye a Bibliánk is kitérül el ugye a 90. Zsoltárban, hogy ennyi az értelme az életnek? Hát nem ennyi az értelme, valami más is kell, hogy legyen. És ugye ez az a bizonyos vágyakozás, ami megszületik az emberben, hogy akkor mégis mi? És az Isten az, aki megmutatja azt, hogy miután érdemes szomjúzni, miután érdemes vágyakozni. Magának az Isten szándékának, az Isten lényének a megismerése kulcsfontosságú. És ugye megint visszajutunk oda, ahonnan kezdtük, hogy az ember nagyon sok mindenről gyökeresen másképp gondolkodik, mint az Isten. A mi gondolataink, az Isteni az Istené, de valahogy ennek azért érdemes szinkronba kerülni. A vágyakozás alapvetően annak az Istennek a megismerésére irányul, akinek a szándékait én egyre jobban kezdem megismerni. Akár az én saját személyem irányába, vagy ti a saját személyetek irányába, akár minden körülöttünk élő irányába. Tehát igyekszem ezt az Istent még jobban megismerni. Ugye nem véletlen mondja Jézus Krisztus is, hogy maga az örök élet az, hogy az Istent megismer, az Isten lényét, az ő jellemét, az ő szándékait. És ugye ennek is van egy érdekes kettős vonatkozása, hogy itt a mi számunkra is az örök élet feltétele az, hogy az Istent megismerjük és elfogadjuk. De maga az örök élet is arról szól, ha komolyan veszik és megértjük, hogy az Isten csodálatos lényét tanulmányozhatjuk időtlen időkön keresztül. Azért, amit az emberért, ahogy akár értetek személyesen tett, és azért, ahogyan ezt az egész világot ő fenntartja. Tehát ez egy ilyen vágy, ami erre irányul, hogy az Istent szeretnénk még inkább megismerni. Hogyan juthatunk el az Istenhez? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés volt a tanulmányunkban is, miért szükséges imádkoznunk. És ott is elhangzott az első kérdésnél az, hogy nagyon sok minden gátolhatna bennünket, és sokszor gátol is abban, hogy keressük az Istent és eljussunk hozzá. Az Isten bátorít bennünket. Jöjjetek, mindnyájan. És ugye itt is megint egy ilyen általános hívás fogalmazódik meg. Senki ne gondolja azt, hogy ő nem mehet az Istenhez. Nyilván ennek az útját, módját az Isten elénk tárja, megmondja azt, hogy érdemes közeledni az Istenhez. De hogy a reménysége mindenkinek ott vagy, mindenki közeledhet az Istenhez. Nincs kivétel. És ugye itt megdől az elmélet, amit ugye sok felekezet, vagy néhány felekezet vall, hogy ugye vannak némelyek kiválasztottak, akik ugye az Isten, akiket az Isten üdvössége választott ki, aztán vannak némelyek, akiket ugye az Isten eleve kárhozatra rendelt. Mi már tudjuk ezt, és megérthetjük a Szentírásban, hogy ez egy tévút, tehát az Isten soha nem fogalmazott meg ilyet, hogy ő bárkivel ilyen értelemben is személyválogató lenne. Ő előtte mindenki megmentendő, mindenkivel az a terv, hogy mindenkit helyreállítson, és mindenki ugyanoda kerüljön vissza, aki, ahonnan az ember a bűneset következtében kiesett. Ugye még annyiban térnék vissza a Jézusnak a szamáriai asszonnyal való beszélgetésére, hogy ugye elhangzik egy olyan kijelentés is ott, hogy aki ebből a vízből iszik, az nem szomjazik meg soha többet. És ezt is jól kell értenünk, mert nem azt jelenti, hogy az ember egyszer iszik ebből a vízből, és soha többet nem lesz szomjas. Ide kívánkozik egy kiegészítés, hogy az ember, ha ebből iszik, másra soha többet nem fog vágyakozni. Semmi olyan után nem fog vágyakozni, amiről a Bibliánk azt írja, és itt a fejezetben is olvasunk majd arról, hogy ami meg nem elégíthet, ami sok minden után szomjúzatnak az emberek, sok mindenre vágyakoznak. De azt mondja Jézus, hogyha valaki megízleli azt a mennyei csodát, amit az Isten elénk tár az ő szándékaiban, az ő abban a gyakorlatban, hogy bennünket is ezen az úton egyre előrébb próbál terelgetni, az ember minden mást el tud engedni. Itt is olvassuk majd a második versben rögtön, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Itt is ezt kívánja elénk tárni, hogy az ember választás elé kényszerül, és jó értelemben kényszerül választás elé, szembesül azzal, hogy mi az igazi érték az életében, és mi az, ami az Isten szerint már egyáltalán nem érték. De nyilván tudjátok ti is a saját küzdelmeitekből, mindannyian átéltük ezt, hogy az egész értékrendünket át kellett módosítani, át kellett váltani, vagy értékelni, vagy újra gondolni, hogy így mondjam, mert nagyon sok mindent fontosnak, szépnek, jónak, követendőnek tartottunk, és nyilván voltak benne olyan dolgok, ami valóban követendő is volt, és az is maradhatott, de valószínűleg mindannyian átéltétek, vagy átéljük azt, hogy itt egy gyökeres értékrendváltozás valósul meg. És az ember rájön arra, hogy nagyon sok mindent, olyan dolog után futott az életében, hogy így mondjam, ami nem az Istenhez közelíti. Tehát az ember a saját vágyait, a saját elképzelését és újraértékeli, ezek is kapnak egy újabb töltetet és egy egész másfajta töltetet, amikor az ember szembesül az Isten szándékaiból. Ja, a híváson túl van egy nagyon érdekes kijelentés még itt az első fejezetben. Gyertek, akiknek nincsen pénzetek, és vegyetek. Mire utal ez a kijelentés? Kikről szól a Szentírás akkor, amikor azt mondja, hogy akiknek nincsen pénzetek, ti jöjjetek. És eszembe jutott ezen a ponton, hogy mire is utalhat a Szentírás, amikor azt mondja, hogy nekünk valami olyasmit tartogat az Isten, amit mi nem tudnánk megfizetni, nem tudnánk megvásárolni. És emlékeztek talán arra a példázatra, amit Jézus Krisztus tár az övéi elé, ugye itt az adós szolga példázatában, amikor világossá teszi előttünk, hogy miről is szól akár ez a kijelentés is. Ugye emlékeztek rá, hogy mennyi adóssága volt ennek a bizonyos szolgának? Hát ugye 10 000 talentum. Nem tudom, hogy voltak, aki közöttetek, hogy számolgatott utána, hogy mit is jelent ez, ugye, aki gyakorlatilasabb egy kicsit, hogy ugye, ha a talentumról gondolkodunk, ugye az ószövetségi korban többféle talentum létezett, ugye súlymérték volt magában, de a legkisebb is 35 kiló volt, és azon gondolkodtam, hogy szorozzátok föl 10 000-rel, hogy ez úgy mennyit takar, hány tonna aranyat takar. Hát ez nyilván arról szól, hogy ez egy olyan mennyiség, amit az ember az életében soha nem is láthat, de hogy előteremteni, vagy megadni, nyilván azt érzékelteti ezzel, hogy az emberek egy olyan adóssága van, amit megfizetni képtelen. Mégis valaki ezt az adósságot lefizette, valaki ennek az adósságnak a lefizetése által lehetővé tette az embernek, hogy ezt a hívást elfogadja, jöjjetek mindjárt, és vegyetek. És ugye itt azt mondja, hogy ingyen, ugye nem szeretem ezt a szót, hogy ingyen, mert tudjátok, hogy ami ingyen van, az olyan kevésbé értékes. Ami ingyen van, az már gyanús nekünk mindig, hogy valami ingyen van, az valami ott valami nem tetszik. Én inkább azt használnám, hogy ajándékként. Olyan ajándékként kaptuk az örök élet lehetőségét, a megváltozás lehetőségét, a megszabadulás lehetőségét Jézus Krisztus áldozata által, amit az ember önmagában nem tud megfizetni. De mégis azt mondja az Isten, hogy vegyétek ezt. És ugye mondtam nektek, hogy négyféle jelképet használ Ézsaiás próféta is ennek az érzékeltetésére. Ha úgy összerakjuk, ugye azon gondolkodott, hogy mit jelenthetett ez az ószövetségi ember számára, amikor azt mondja, hogy a víz, a bor, a tej és a kenyér. És ugye olvasgattam egy-két olyan kommentárt, ami azért próbált ezt úgy feszegetni, és az egyikben találtam egy ilyet, hogy azért az ószövetségi ember számára, ha ezek az áldások jelen voltak, akkor gyakorlatilag szinte mindennel rendelkezett, ami a hétköznapi élethez szükséges. Ugye valahol a kép ezt akarja elénk tárni, hogy Isten nekünk nem valami kis szeletkét akar adni, hanem az áldásoknak a teljességét akarja elénk tárni. Az áldások teljességével akar bennünket ellátni, amiben benne van. És ha végiggondoljuk, most nem lesz időnk rá, de akár egy beszélgetésben is, ha utána végig lehet gondolni, hogy ezek a jelképek külön-külön mit akarnak. Ugye a víz jelképe, a kenyér jelképe, a tej jelképe, a bor jelképe. De hogy össze tudjuk rakni magunkban, hogy ez mind azt jelenti, hogy Isten az élet minden területén és minden a szükséges dologgal elkíván bennünket látni, amely azon az úton segít bennünket, hogy visszataláljunk az Istenhez, hogy visszakanyarodhassunk. És ugye a kérdés áll, ugye a második vers elején mondtam is nektek, hogy ha egyszer ez az élet, és ez utána majd kiemeli egyébként a harmadik versben is, hogy éljen lelketek, ez egy nagyon fontos dolog. Az egész szándék arról szól, hogy a lelkünk nyerjen meg elégedést. És ezen gondolkodtam, hogy az Isten ezeket a szempontokat tárja a követendő szempontként elénk. Általában az ember ugye a saját szemei kívánságát akarja beteljesíteni. Általában az ember. Ugye erről szól Jakab apostol is, ugye, hogy, és ugye máshol is a Biblia, hogy sok minden a szemek kívánsága, az élet kérkedése. De Isten valami egészen másra. Itt a lelki elégedettségre, a lelki kövérségre, hogy fogalmaz ugye a Bibliánk, ugye az ószövetségi embernek a kövérség egyenlő volt azzal, hogy ugye a jóléttel, a gazdagsággal, a lelki gazdagsággal pedig az egyenlő, mikor az Isten be tudja tölteni a mi vágyakozásunkat azokkal az áldásaival, ami szükséges ahhoz, hogy mindannyian odajuthassunk az ő közelébe. A kérdés áll, miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövésébe. Ugye itt utal arra, hogy nem a szemünk gyönyörködik ezekben a dolgokban, a lelkünk. A lelkünknek lesz gyönyörűsége azáltal, hogy az Isten betölti az önmagával való közösséggel ezt a vágyakozást. De az embernek, ugye érdekes a kettősség, amit olvashatunk ennek a kijelentésnek az elején is. Nincsen pénzünk, tehát nincs olyan helyzet, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy megfizethetnénk mindazt, amit nyertünk. De mit jelent ez akkor, hogy miért adunk pénzt azért, ami meg nem elégít? Hát most akkor van pénzünk, vagy nincs pénzünk? De mire utal a Biblia? De nyilván arra utal, hogy vannak bizonyos Istentől kapott ajándékaink, képességeink, gondolkodásunk, amit a saját döntéseinkkel használunk, vagy használunk föl. Ugye itt azt tárja elénk, hogy az igazi értéknek a felismerése azt hozza magával, hogy az ember mindazt, amit addig értéknek tartott, lásd Pál apostol a Filippi beliekhez írt levélnek a harmadik fejezete, Pál ott nagyon sarkosan fogalmaz, azt mondja, hogy mindaz, ami eddig nekem érték volt, az kárnak és szemétnek ítélem. De ezt a döntést az embernek meg kell hoznia, hogy mindattól elszakad, ami ezen az úton gátolná, ami nem abban segítene bennünket, hogy az Istenhez közeledjünk, hanem ami valamilyen módon megkötözne bennünket, valamilyen módon a régi életünkhez kötne bennünket. És megint csak egy példázat jutott eszembe, hogy ez egy olyan döntés az ember életében, amivel sokszor bizony olyan értelemben fájdalmas, hogy az embernek olyan sok mindent el kellett engedni, amit addig fontosnak tartott. Ugye a példázat pedig arról szól, ez a bizonyos földbe rejtett kincsnek a példázata, és itt megfogalmazásra is kerül. És itt érthetjük meg ennek a lényegét. Mit tett ez a bizonyos gazda, amikor a szántóföldben kincset talál? Mit olvasunk róla? Mindenét eladta, gondoljatok bele. Nekünk is van olyan az életünkben, amit el kell adni ilyen értelemben, amitől meg kell szabadulni. De mi a lényeg? Olyan kincset talált, amihez az, ami addig volt, ami addig a vagyona volt idézőjelben, amivel rendelkezett, nem mérhető. Nem mérhető. Tehát úgy mondhatnám, hogy örömmel, készségesen, szabadon vált meg azoktól a dolgoktól, ami addig neki kincs volt, de rájött arra, hogy amit ő talált, az az igazi kincs. Azt kell megtartani. És semmi nem drága, semminek a feladása, semmitől való megszabadulás nem drága ahhoz, hogy azt a másik kincset megnyerje. Ez a hívás gyakorlatilag ezt a döntést állítja mindannyiunk elé, állította, vagy állítja, vagy mások elé is, tehát akikkel találkozunk, ugyanezen a döntésen kell átmenni. Tehát egy értékrendváltásnak kell az ember életében megtörténni, de hogy Isten azt ígéri, hogy ez megtörténik, és ebben ő segít. Nem magunktól kell ezt kicsiolni magunkból, de bizonyos döntéseket hoznunk kell. Azt mondja, hogy Isten, ha megvannak ezek a döntések, ő segít abban, hogy ezek leülepedjenek, ezek tényleg a helyükre kerüljenek, és minden olyan dologtól meg tudjon bennünket tisztítani, ami nem illik ebbe a képbe, és ami nem segít bennünket ezen az úton. Ugye aztán beszél arról, hogy a Dávid példája előkerül, ugye itt ki is van emelve a Bibliánkban, hogy szerzek veletek örök szövetséget Dávid iránt való változhatatlan kegyelmem által. Mire utal a Bibliánk, amikor Dávidot előhozza? Mikor volt szüksége Dávidnak erre a nagy és változhatatlan kegyelemre? Megint csak a szombatiskolai tanulmányunkban előkerült, ugye az 51. Zsoltár, ez a bizonyos bűnbánti Zsoltár. Ilyen példaként állítja elénk az Isten Dávidot is, hogy az ő élete nagyon nagy mélységekbe került. Mondhatnám, hogy szinte nem volt olyan bűn, amit Dávid el nem követett volna, ugye a csalás, hazugság, házasságtörés, gyilkosság, tehát lehetne sorolni, milyen fajtai bűnökbe esett bele. De mit jelentett az, hogy Isten változhatatlan kegyelme által köti a szövetség, a Dávidhoz való változhatatlan kegyelme által? Itt érdemes arra gondolnunk, hogy mikor nyerhette Dávid az Istennek ezt a kegyelmét? Pontosan így van, ez a lényeg. Amikor eljutott erre a bűnbátra, és mindenki irányában ezt képviseli az Isten megváltó munkájának a hívogatása, ez a kegyelemre hívás, hogy amíg lehetőség van, amíg nyitva van, és azért mondja aztán a Bibliánk majd, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, mert a kegyelem még elérhető mindenki számára. Szükséges a kegyelem. Tehát ahhoz, hogy az ember a kegyelmet nyerhesse, az végig kell menni azon az úton, nyilván mindenkinek a maga életében és a maga történéseit szemlélve, amin Dávid végigment. Felismerni azt, ami helytelen volt, elfogadni azt a késztetést, hogy meg kell szabadni, meg kell bánni, de az Isten azt mondja, hogy ennek az eredménye nem egy olyan szánon bánon, vagy az, hogy akkor jóban megsimogatjuk a másik buksiját, azt mondja, hogy az örök szövetség. És ez szó szerint az örök szövetség, gondoljátok, nem azért örök szövetség, mert még a világ megalapításától kezdve, nyilván azért is, de nem alapvetően azért örök szövetség, mert az Isten minden korszak elé ezt a szövetséget tárta és kínálta, de akinek az életében létrejön ez a szövetség és fönnmarad, aki fenntartja ezt a kapcsolatot Istennel, az valóban egy örök szövetség részese lesz, nem? Gondoljatok bele. Egy örök élet várományosai vagyunk. Annak az életnek a várományosai, amire az Isten az embert alapvetően teremtette. Ha ezek a változások létrejönnek, az Isten ezt fogja az életünkben kimunkálni. És ugye ennek az útja az, amit már itt elkezdtünk, ugye, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Tehát amikor erre tér már, ugye ez szépen föl van építve ez a szakasz, amikor Ézsás proféta egyre közelebb kerül ugye a csúcspontjához ennek a kijelentésnek, akkor azt mondja, hogy ha ezen az úton elindulunk, és ezen az úton az Isten ezt a munkát végezni tudja, megvan az ember része is benne. Bizonyos dolgokkal szembe kell fordulni. És nyilván ez is olyan dolog, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, hanem hozzunk döntéseket. Hozzunk olyan döntéseket, amiben azokkal szembefordulunk, és az Istent hívjuk segítségül. Itt kapcsolódik össze a két dolog, hogy amit az Isten felismertet az életünkben, hogy helytelen, hogy gonosz, hogy az isteni elvekkel nem egyezik, az embernek sokszor naponta, nem tudom, ti hogy vagytok gyakorlatban, de sokszor naponta meg kell ezeket a döntéseket hoznunk, hogy szembefordulunk azzal. És mivel az embernek a megváltozáshoz, vagy bármilyen pozitív változáshoz semmilyen ereje nincsen, és teljesen tehetetlen, ezért azzal az Istennel kell összekapcsolódni, azzal a jó Istennel, azzal a hatalommal kell így mondani, és nyilván itt nem egy elvont dologra gondolunk, hanem egy olyan személyes közösségre kell lépni az Istennel, amelyikben valamilyen módon az Isten ezt a munkát elvégzi. És ugye az, hogy milyen módon végzi el az Isten ezt a munkát, ezt is elénk tárja, hogy ne legyenek kétségeink, hogy ezt nem az ember préseli ki magából, hogy úgy mondjam. Ugye a főszakaszunkat, amit idéztem nektek, erről pár szóval gondolkodtunk, ezt most külön így nem emelnénk ki, nem emelném ki a 8.-9. verset, hanem az útját annak, hogy az Isten hogyan viszi véghez az életünkbe ezeket a változásokat. Mi az eszköz erre? De azt mondja a 11. versben, 10. verstől, mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Világos beszéd, az Isten az ige által végzi el azt a munkát mindannyiunk életében, amit el kíván végezni. És mivel az ige az Isten szava, az Isten szava pedig teremtő hatalom, és mivel az embernek újjáteremtésre van szüksége, ez a szó a teremtő szó, amely a világokat létrehozta, amely a világokat fenntartja, a mi életünkben is elvégzi ezt az újjáteremtő munkát, fenntartja ezt a bizonyos új teremtményt, az új embert, és minden eszközt megad ahhoz, minden támogatást megad ahhoz, hogy ne csak egyszerűen élet fakadjon bennünk, hanem az az élet, ahogy olvastuk is, gyümölcstermő, és termő és gyümölcsöző legyen mindannyiunk életében. De érdemes itt megjegyeznünk azt, hogy a természeti kép nagyon szép. Csak van egy olyan dolog, amiben az ember másképp is gondolkodhat, mint a természet. Ugye örülünk az esőnek, de is így vagytok, gondolom, alföldi vagyok, én Szolnokra vagyok, úgyhogy hónapok óta semmi nem volt, nagyon örülünk ennek a sok esőnek, hálásak vagyunk érte. Amikor az eső leesik, a földnek nincs választása, hogy befogadja az esőt, vagy nem fogadja, ugye, te befogadja. Az embernek viszont van választása. Az ember lehet a gátja annak, hogy az eső elvégezze ezt a munkát. Itt az alapvető különbség, ugye a természeti kép, meg amiért használja a próféta a mi életünk vonatkozásában, nekünk meg kell hozni ezt a döntést, hogy szeretnénk befogadni az igének azt a hatalmát, szeretnénk azt az esőt, ahogy ezt a képet használom, befogadni, amely valóban, és ugye tudjátok, az eső jelképét sem kell különösebben szerintem magyaráznom, a Szentlélek munkájának és a Szentlélek hatásának a jelképe. Ha befogadjuk az Isten lelkét, ha befogadjuk azt a munkát, azt az erőt, azt a hatalmat, amely elő tudja idézni ezt a változást, az Isten ígéretől az elvégzi. Gyümölcsözővé és termővé fogja tenni. És ugye azt is mondja, hogy így lesz az én beszédem, amely az én számból kimegy, nem tér hozzám üresen. Megint csak a szép természeti kép. Ugye a víz körforgásáról nyilván tanultunk, tudunk róla, hogy a természet hogyan zajlik. Ugye, hogy leesik az eső, páraként visszaszáll, és megint elvégzi ezt a munkát. És az Isten azt mondja, egy ilyen ígérettel zárja, hogy megcselekszi, amit kell, nem tér hozzám üresen. És ugye nekem nagyon tetszik, mert a Jézus Élete című könyvünkben rögtön az első fejezetben van egy ilyen kitétel, hogy hogyan válik valósággal az áldások körforgása, ugyanezt a képet használja. És talán emlékeztek, nem tudom, ki olvasta a könyvet, ki nem, érdemes elolvasni egyébként, hogy amikor az ember ennek részese, és megtapasztalja ezt a munkát, és hálás érte, ami hálánk formájában valósul meg ez a bizonyos körforgás, az az ajándék, az az áldás, a tej, a kenyér, a bor és a víz, és ennek a teljes összessége, amit elnyerünk, ami hálaadásunk nyomán tér vissza, úgy zárul a körforgás, és úgy indul újra a körforgás, gondoljatok bele, ahogy az eső is egyszeri alkalom, elég baj volna egyszer esni az eső az életünkben, a lélek esője sem egyszeri alkalom. Ebben is folyamatosan az embernek részesülnie kell, mert másképp a gyümölcstermés ott is elmarad. Ugye azt még mondják a Szentírásunk, hogy szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az Isten szándéka ez. Ez a biztosíték. Ha az Isten küldte, és az Isten hatalma, akkor ha az ember tudja, hogy az Istentől van, és elfogadja, akkor szerencsés. Idézőben tudjátok a szerencsés, nem szerencse dolga, de itt ezt a szép képet használja a próféta is, hogy ott eredményes lesz, ott hatásos lesz, ott elvégzi azt a munkát. De megint csak azt mondom nektek, az ember, az emberi döntés az Isten olyan mértékben tartja tiszteletben, hogy még véletlenül sem erőszakol ránk semmit. Elénk tárja a lehetőségeket, vágyat ébreszt, és azt szeretné, ha az egész lényünkkel ennek rendelnénk alá mindenünket. És azt mondja, ha ez megtörténik, és ha kell többször is az ember életében, ha kell naponta többször, az Isten ígéret áll, be fogom tölteni, megcselekszem, hatásos lesz, gyümölcsöző lesz. És ugye utolsó két versünk előre mutat mindenképpen ebben a fejezetben. Előre mutat arra, hogy amikor az ember odaszánja magát, elnyerve minden áldást, odaszánja magát arra, hogy nem magamnak tartom meg, nem akarok úgy járni, mint a zsidó nép járt, hogy nagyon örültünk az áldásoknak, nagyon jó volt, de megtartottuk magunknak, mert mi vagyunk a kiválasztott nép. Isten azt mondja, hogy nem ez volt a célom. Az fontos, hogy áldásokat kapjatok, de a cél nem ez volt. Az volt a cél, hogy ezeket továbbadjátok másoknak, hogy a környező népek is élvezhessék, megismerhessék az Isten személyét, és hozzátok térjenek. A mi esetünkben is így van. A környezetünkben az Isten nagyon jól tudja, hogy mi még sokszor nem tudjuk, de megismerhetjük azt, hogy kinek tudjuk ezeket az áldásokat továbbadni. Ez a csodálatos ebben egyébként, hogy ennyiben is más a mi gondolatunk, mint az Isten gondolata, mert mi sokszor tanástalanok vagyunk. Mi sokszor a pillanatot látjuk, és az emberi életnek egy bizonyos szakaszát, és milyen jó az Istenre bízni az életünket, aki nem csak a jelent, nem csak a múltat, a jövőt is tökéletesen látja, és segít abban, hogy mi is ennek úgy legyünk részesei, ahogyan valahol magunk is szeretnénk. És ugye itt egyrészt a záró szakaszban fog arról beszélni a próféta, hogy ez a munka eredményes lesz. Örömmel jöttök ki, mondja. Hát honnan jönnek ki? És hol mennek? Nyilván az evangélium hirdetésére, a továbbadásra, arra a küldetés végzésére mennek, amire a vers elején, meg főleg a 54. fejezetben a felhívás elhangzik. És hogy ennek még külön milyen eredménye lesz, hogy arra is hogy ezt a szép képet tárja elénk, hogy a hegyek és a halmok újjongva énekelnek, a mező minden fáj tapsolnak. Ugye azt az örömet fejezi ki ez a kép is, amit az Isten és a teremtett lények, a bűntelen lények is éreznek a mi saját megváltozásunk kapcsán, és annak a munkának a kapcsán is, amit el tudunk végezni mások életében, hogy oda terelgessük őket. És előrevetíti ez azt, hogy ez a kép, amikor Jézus előszeretettel használja ugye a pusztaságnak és ugye annak a termővé válságnak a képét, legalább 6-7 alkalommal van a könyvében ugyanez a kép benne. Azt mondja, hogy a tövis helyett ciprus növekedik, a bogáncs helyett mirtusz növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségére, és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Örök jegy. Akik az mennybe jutnak, akik az Isten befogadják, és akiknek az életében ez végbe megy, örök bizonyítékai lesznek a mennyországban arra, hogy az Isten mire képes egy ember életében. Mit tud az Isten elérni bármelyik ember életében? És én kívánom mindannyiunk számára, mindannyiatok számára is, hogy engedjük ezt a munkát az életünkben, és ha lehetőségünk van, már pedig az Isten teremt, akkor vegyünk részt abban. De nyilván ne a magunk módján, az Isten vezetése módja, a kapcsán és segítségével, hogy másoknak is ezt át tudjuk adni, mert annál nagyobb öröm nem lesz, mint a mennyben, mikor az ember szembesül azzal, hova került, és milyen boldogság az, amire az Isten őt eljutatta, és nem csak őt, hanem lehet, hogy rajta keresztül másokat is. Én ezt kívánom mindannyiunk számára, így tegye az Isten áldottá mindannyiunk életét. Amen.